Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2020. április 28-án este 8 óra után pár perccel tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális világ hallgatóit. Be kell jelentsem, hogy a ma esti Digitális világot Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője megbízásából és a műsor vezetője Nagy Bodó Tibor jóvoltából én, Nagy Bodó Szilárd szerkeztem. A műsor tartalmából. A koronavírus következtében teljesen át kellett szervezni az oktatást is, hiszen az iskolákat bezárták, az oktatás pedig átkerült az online térbe. Elindult egy televíziós műsor is, a Telesuli, amelyik arra hivatott, hogy segítsen a diákoknak lépést tartani a tananyaggal. A fő célközönség a 8-os és 12-es tanulók, hiszen ők állnak egy megmérettetés előtt. Azonban ott vannak a kisebb diákok, a 9-11-esek és az 5-7-esek, akiknek szintén kimarad ez a fél év, és nekik valószínűleg fog kelleni a kisérettségire, illetve az érettségire az a tananyag, amit most sajátítottak volna el. Arról már kevesebbet tudni, hogy velük mi lesz. A diákok szerint most mutatkozik meg igazán, hogy ki az a tanár, aki tényleg szívvel, lélekkel oktat. Ezek a tanárok mindent megtesznek, hogy megtanulják a digitális világ rejtelmeit, és tudjanak segíteni a diákoknak. Ellenben azokkal a tanárokkal, akik a kényszerszünet óta nem is léptek kapcsolatba a diákokkal. De egyáltalán milyen az online oktatás? Hogyan néz ki egy digitális tanóra? Valóban ez lehet a jövő? És mi lesz a ballagással? Ezekre keressük a választ a ma esti digitális világban. Témánk digitális oktatás diák szemmel. Meghívottak Lukács Henrietta és Ince Gáspár, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum 12. osztályos tanulói. Hölgyeim és uraim, várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható, címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten digitális oktatás diák szemmel. Henny Gáspár, köszöntelek a mikrofonjaink előtt.
Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót.
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Hogyan néznek ki most a tanórák?
A tanórákat most áthelyeztük online közegbe, ami enyhén szóval egy picivel előnyösebb a diákoknak, mert ugye egy olyan felületen vagyunk, ahol hát sokkal nagyobb tapasztalatunk van, mint a tanároknak. Úgyhogy az elején egy picit vicces volt, furcsa volt az, hogy mi mutattuk nekik, hogy hogyan kell dolgokat elvégezni, hogyan lehet, milyen opciók vannak. Még mi se tudunk mindent, ugye, mert ezek olyan felületek, most bejött ez a Zoom, ami nagyon divatos lett az online órák körében, mi sem használtuk, legalábbis én személy szerint még nem használtam soha ezt. Úgyhogy egész érdekesek, viszont egy ilyen online tanóra sosem fog egy offline tanórának az értékével felérni, mert egyszerűen nem tudom, talán én is maradi vagyok ilyen szempontból, viszont ahhoz, hogy teljes mértékben át tudjak szellemülni és oda tudjak figyelni az anyagra, ahhoz én jelen kell legyek egy adott térben, egy adott időben, adott körülmények között, mert itthon a szobámban, ahol megvan abszolút minden kényelmem, megvan minden kis tényező, ami elvonhatja a figyelmemet, hát azok el is vonják a figyelmemet, elég sokszor nem maradok úgy. Tehát az aktív figyelés ez itt még kevesebbre csökken, mint amennyi általában a diákoknak. A másik dolog pedig az, hogy nem vagyunk megszokva azzal, hogy azt, amit papírra vetünk, azt online tegyük meg. Mindenki eddig mindent leírt kézzel vagy a táblára. Most ez ugyancsak olyan képernyő megosztással működik, nézzük, ahogy a tanár ír, vagy bármit csinál az ő desktopján, tehát elég furcsa.
Az online óráknak a szerkezete nagyon érdekes. Tehát ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy minden diák otthon leül a számítógép, laptop vagy tablet, okostelefon elé. Bizonyos ilyen alkalmazásokon keresztül felveszi a kapcsolatot az egész osztály a tanárral, és akkor mindenki az otthonából, általában a tanár videókamerán keresztül esetleg elküldi az anyagot, és akkor ezeket a feladatlapokat, különböző feladatokat közösen elkezdenek megoldani, megbeszélik, kérdéseket tesznek fel, és akkor így zajlik egy ilyen online óra.
Hogyan tudtok ti diákok így ebben a helyzetben tanulni?
Ugye én egy picit előnyös helyzetben vagyok, mert 12. osztály, tehát amikor behozták ezt az iskolazárat, akkor nekünk nagyjából be volt fejezve a tananyag minden érettségi tantárgyból, és kell, hogy mondjam, hogy az iskolában nagyon sok idő elment arra, hogy olyan tanórákon vettünk részt, ami nem is kell az érettségire, és a tanár se vette annyira komolyan, tehát nagyon sok esetben ültünk, néztünk ki a fejünkből, vagy valami más csináltunk, és egy picit elpazarolt időnek találtuk ezeket az órákat, ezeket a napokat, amikor nem tudtunk haladni a saját dolgunkkal, csak kellett ott ülni. Úgyhogy most, hát láss csodát, megkaptuk azt, hogy hazajöhessünk, és itthon mindenki magának. Csak amikor ezt kell csinálni, akkor rájöttünk, hogy nem is olyan könnyű, hogy mindenki itthon magának, ahogy tud, úgy tanuljon. Elég nehéz beosztani az időnket, elég nehéz elérni azt, hogy tényleg egy nap produktív van teljen, és abszolút mindent be tudjunk sűríteni, amit szeretnénk. Ugye ott van a csábítása a Netflixnek, a mindenféle social médiának, testvér, kiskutya, ágy akár, tehát mindenféle csábításnak áldozatául tudunk esni, úgyhogy hát próbálkozunk.
Szerintem ez nagyon diákfüggő. Tehát úgy látom, hogy sokkal nagyobb rajtunk diákokon a felelősség, mert jobban ránk van bízva a tanulás. Én egy nagyon pozitív dolognak látom azt, hogy mi osztjuk be saját magunknak az időnket, mi döntjük el, hogy miből mennyit szeretnénk tanulni, hogy mikor szeretnénk tanulni, de hát nyilván itt megvan annak a veszélye, hogy nem vesszük komolyan, hogy ellustulunk, hogy nem tanulunk eleget, és sokkal nehezebben tud ellenőrizni a tanár. Ugyanakkor ott van az online órák, tehát konkrétan a tanóráknak a kérdése. Beszélgettem ilyen témákban osztálytársaimmal, és volt, aki azt mondta, hogy például könnyebben tud kérdezni a tanártól így az online felületen keresztül. Én személy szerint úgy gondolom, hogy nehezebb. Tehát ott van mindenki, látja, hallja a kérdésemet, és én úgy élem ezt meg, hogy megint csak nagyobb rajtam a nyomás, látja mindenki, hogy mit akarok kérdezni, mi van, ha hülyeséget kérdezek. Most persze, megint, ahogy az elején elhangzott, ez is teljesen embertől függ. Tehát én mindenképp úgy élem meg, hogy jobban tudok tanulni, nekem pozitív élmény ez az egész online oktatás, de nem tudom ezt mindenki szemszögéből mondani.
Mindezek fényében akkor mennyire jó az online oktatás?
Hát sajnos a mi rendszerünkben az online oktatás csapnivaló. Ezt így ki tudom jelenteni. Nekem személy szerint tanáraim az iskolából nem is tartanak online órákat.
Már 6 hete tart ez a kényszerállapot, és körülbelül olyan 2 hete volt az első órám, amely iskolai tananyaggal volt kapcsolatos.
A magánórákat, azokat tartottuk, így online felületben, de az iskolai tanárokról nem hallottunk sokat. Jó, még a csoportokba posztoltak egy-két dolgot, teszteket, amiket oldhatunk, viszont ennyi. Úgyhogy nem látom. Tehát az a lényeg, hogy Románia és az itteni tanügyi rendszer sem anyag szempontjából, sem felkészültség szempontjából, sem kiképzés szempontjából, tehát semmilyen szempontból nincsen felkészülve erre. Most jelenleg sodródunk az ára, mi is valamit tennünk kell, hiszen az új a becslések szerint júliusban érettségi lesz, tehát itt most mindenki csak próbálja menteni a menthetőt, egyáltalán nincsen egy jól működő rendszer kialakítva, mindenki fejetlenül, vakon végzi a dolgát, ugyanis még most sem tudunk semmit pontosan, tehát az egész csak feltételesen volt kiadva a tanügyminisztérium által is, hogy hogyan fog zajlani ezeken felül a dolog, úgyhogy sajnos csapnivaló.
Igazából erre valamelyest már választ kaptunk az előbbi kérdésből. Megint csak azt tudom mondani, hogy embertől függ, embere válogatja. Én úgy érzem, hogy jó. Talán nem tanulok annyit, viszont azt tanulom, amit én szeretnék, és többet tudok, érdekel, oda tudom tenni magam, rákeresek még az interneten, van rá időm, nincsen 20 tantárból házi feladat, nem arra kell gondoljak, hogy holnapra miből kell tanulni, hanem hogy én, nekem mihez van kedvem, miből szeretnék tanulni, stb. Tehát én jónak élem meg.
Hogyan zajlik egy online óra? Hogyan tudjuk ezt elképzelni?
Hát az osztálynak az általános online kommunikációs felületén először leszögezzük a dátumot és az időpontot, amikor találkozunk, és hogy milyen felületen fogunk. Hát, hogyha levetítjük egy offline óra síkjára, akkor mondjuk, hogyha 10 órakor találkoznánk, akkor körülbelül olyan 10 óra 5 perckor az általános késésekkel együtt megkapjuk a linket, ahol besatlakozhatunk, mire mindenki beérkezik szünetről, ugye, mert nem hallottuk, hogy szólt a csengő, vagy akármi, eltelik megint 10 perc, tehát mindenki szotyog, és a végén, mivel ezek a felületek 40 perc, nem engednek többet, hogy bent legyünk egy chatben. Ezért az egész óra egy ilyen, hát magas térdemelésben telik el, gyorsan a tanár magyaráz, mi kérdezünk egy-két dolgot, akinek sikerül lejegyzetelni, az megteszi, akinek nem. Én úgy látom, hogy ezeknek az óráknak nincsen sok értelme. Tehát főleg mi nekünk itt már 12-ben mindenki a saját bőrére tanul, és mindenki a saját felelősségére végzi azt, amit szeretne.
Tehát ugye a tanár beindítja általában a kameráját, van egy kis táblája otthon, ez persze megint csak általánosságban mondhatom, mert hogy nyilván azt le kell szögezni, hogy ez az egész online oktatás, ez gyerekcipőben jár. Tehát nincsen erre konkrét metodológia, hogy hogyan kell egy ilyen online óra zajlódjon, tehát teljesen tanártól függ. Legtöbbször a tanár elküldi a tananyagot, küld egy-egy feladatlapot, akár érettségitételt, hogyha 12-esekről beszélünk, és akkor ezt a tételt, feladatlapot kezdjük el közösen oldani, mindenki otthon nézi, és akkor a tanár válaszol a kérdésekre, akár ő is oldja, magyarázza, hogy gondolkozik, hogy jutunk a megoldáshoz, tehát körülbelül így zajlanak az órák.
Meglátásodok szerint a tanárok mennyire veszik komolyan ezeket az online órákat, összehasonlítva az offline tanórákkal?
Én nem tudom a tanárokat elítélni ebben a dologban, azért, mert nekik talán egy sokkal újabb dolog ez, mint nekünk. Tehát ők az a generáció, akik lehet, hogy többet tapasztaltak meg, mint elődeik, viszont ők is nagyon hadilábon állnak, tisztelet a kivételnek természetesen a technológiával és ennek a rejtelmeivel, úgyhogy én csak azt tudom felhozni nem elegendő igyekezetnek, amikor egy tanár meg sem próbál valamilyen módon az osztályjal kommunikálni, és igen, van olyan tanárunk, akiről nem hallottunk, mióta eljöttünk. Na, ezt én nem látom igyekezetnek. Viszont az a tanár, aki valamilyen módon időt szakít arra, hogy a diákokkal foglalkozzon, a nehézségeket is megpróbálja túllépni, hallgat a tanácsainkra, és tényleg próbálkozik, azt én úgy látom, hogy komolyan veszi ezt a dolgot.
Mindenképp valamelyest idegen nekik még ez az online oktatás, és ezt teljesen meg kell értenünk nekünk diákoknak is, mert hogy igazából nekünk is az. Van, aki még annyira nem érzi otthon magát ezeken az online felületeken, egy kamerának beszélni azért nyilván nem ugyanolyan, mint hosszú éveken keresztül megszokott emberek, gyerekek osztály előtt. Én úgy látom, hogy igyekszik mindenki. Tehát igyekeznek a legjobb tudásuk szerint tartani ezeket az órákat, nyilván senki nem hibás a kialakult helyzetért. Én azt mondom, hogy komolyan veszik.
Mi a helyzet azokkal a diákokkal, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, vagy számítógéppel, táblagéppel, laptoppal, stb.?
Hát, hogyha itt is újra a 8-os vagy 12-es diákról beszélünk, akkor én nagyon remélem, hogy ennek az adott diáknak van egy annyi szerencséje, hogy a kényszerszünet előtt sikerült megszerezni az anyagnak a nagy részét, amiből tud tanulni online oktatás nélkül. Hát, hogyha én most beteszem magamat ebben a helyzetbe, hogy nem rendelkezek ilyen eszközökkel, akkor valószínűleg folyamodnék ahhoz. Tehát én úgy érzem, hogy van annyi anyagunk eddig, hogy fel tudja készülni egy olyan 8-50-es szinten az érettségére, úgyhogy itt sem veszett ugye az egész, viszont nagyban megnehezíti a dolgokat ez az egész.
Nagyon nehéz helyzet, nagyon jó kérdés igazából. Nyilván ezt nincs, aki biztosítsa nekik, tehát ők sajnos lemaradnak, és itt igazából meg is válaszolódik az esetleges kérdés, hogy akkor van-e jövője az online oktatásnak. Egyelőre még nincs. Tehát ez nyilván a kialakult helyzet miatt van így, és egyelőre még nem lehet azt mondani, hogy ezt akár gyakorlatba is, tehát megszokott gyakorlatba ültessék.
A tanügyminisztérium április 22-én bejelentette, hogy kötelezővé teszi az online órákat a diákok számára. Nektek erről mi a véleményetek?
Hát ez egy elég erős kifejezés a tanügyminisztérium részéről, tekintettel arra, hogy nagyon sok diáknak az ország különböző részéről nincsen hozzáférése ezeket az eszközökhöz, amik lehetővé teszik azt, hogy online tanulhassanak, online részt vegyenek az órákon. Úgyhogy egészen addig, amíg nem dolgozzák ki azt is, hogy hogyan fogják ezeket a diákokat lefedni, valamint hogyan adják meg nekik is a lehetőséget, hogy tanulhassanak, addig nem tudom, hogy ez hogyan fog működni. A másik dolog pedig az, hogy ezekkel az online órákkal, meg a kötelező részvétellel gondolom jelen van az is, hogy hiányzókat mérnek, néznek, és nem tudom, hogy ezt hogy lehet az egészet szinkronizálni. Ugye, amikor egy egész iskolának a tanári karjáról és egy egész iskolának a diák köréről van szó, hogy mindenkinek a programját össze kell vetni. Jó, figyelembe vehetjük azt is, hogy ugye általában 8 és 1 óra között vannak ezek a tanórák, és ekkor mindenki iskolában kéne legyen, tehát ezt az időt rá lehet szánni, viszont az itthon töltött idő egyáltalán nem összehasonlítható a tanórákkal, valamint az iskolában töltött idővel. Úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy fog kiviteleződni, hogyan fog működni, ugye még figyelembe véve azt is, hogy nagyon sok tanár, nagyon sok diák nincsen hozzászokva ahhoz, hogy online órákat tartsunk, nincsenek ezekhez az órákhoz struktúrák kidolgozva, tanterv kidolgozva, mit lehetne leadni a diákoknak, hogyan lehetne haladni olyan szinten, hogy talán meg is nehezíti a megértést a különböző tananyagoknak a szempontjából. Úgyhogy én nagyon kíváncsian állok hozzá, kíváncsian várom, hogy hogyan fognak ezzel boldogulni az emberek.
Igen, tehát ahogy elhangzott, online órát kötelezni szinte kijelenthetjük, hogy nem lehet addig, amíg nincsen ehhez biztosítva a megfelelő infrastruktúra. Illetve én azt is kiemelném, hogy nem úgy kell ezt elképzelni az otthon töltött időt, hogy a diák otthon ül a kis, mondjuk úgy padjában, és akkor hallgatja ezeket az órákat, mert ugye sok helyen otthon vannak a szülők délelőtt, gyakran zaj van otthon, amennyiben ugye több gyerek van a családban, akkor több számítógépre, laptopra, táblagépre van szükség, tehát itt nagyon sok különböző nehézségbe lehet ütközni, és hát persze, amíg nem mondják azt, hogy igen, tessék, akinek szüksége van, annak biztosítunk internet hozzáférést, technikai felszerelést, addig nem lehet ezt kötelezni. Továbbá ott van az a kérdés is, mennyire vannak ehhez hozzászokva a tanárok, ugyan igazából eddig nem nagyon volt alkalom az online oktatásnak az elsajátítására, különböző felületeknek a használatára, ez megint egy teljesen új dolog, amit ők is meg kell tanuljanak, a diákok is meg kell tanuljanak, és ezek igazából nehézséget jelenthetnek. Valamint szerintem arra is nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy több rosszat csináljunk ezzel a diákoknak, mint jót. Tehát ugye azzal, hogy otthon a rengeteg szabadidő, vagy idő szabadult fel. A diákon nagyon nagy lett a felelősség, hogy úgy töltse el ezt az időt, hogy meglegyen a tanulásnak is az ideje, meglegyen a pihenésnek is az ideje, tehát mondjuk úgy az ő, minden diák a saját jövőjéért felel. Ugyanakkor, hogyha most ezt betáblázzuk órarend szerint, hogy ebben és ebben az órában ilyen óra van, és olyan tantárgyakat kezdünk el tenni-venni, szinte azt kell mondjam, hogy kényszeresen, amikre nincsen szükség az érettségén, azzal lehet, hogy rosszabbat teszünk. Tehát, hogyha például délelőtt nincsenek otthon a szülők, és a diák ekkor tud leginkább tanulni, akkor hogyha délelőtt ő egy olyan tantárgyból kell órán részt vegyen, ami nem érettségi tantárgy neki, akkor az igazából szinte elpocsékolt idő.
A kisebb osztályok tekintetében örvendhetünk annak, hogy kötelezők az online órák?
Szerintem egyértelműen itt is fennáll az a veszély, amiről az előbbi kérdésben véleményt nyilvánítottunk. Ugye itt is ugyanazzal a logisztikai problémával találkozunk, hogy nem tudnak biztosítani az ország minden diákjának internet hozzáférést és eszközöket, amivel részt vehetnek ezeken az órákon. Valamint az egy dolog, hogy a kisebb osztályok jelenleg nem állnak egy megméretetés előtt. Viszont pár éven belül, amikor eljön az ők idejük is, valószínűleg ugyanezekből az anyagokból fog kelleni, ők is vizsgázzanak. És ezekkel az információkkal nagyon óvatosan kell bánni, mert ettől a pillanattól kezdve, hogy nem volt megadva ugyanaz a lehetőség ezeknek a diákoknak, mint az előző években a diákoknak, nem lehet tőlük ugyanúgy számon kérni. Tehát én azt vallom, hogy ezzel a változással most egy nagyon nagy előrelépés lenne az egész ország szinten a tananyagot megváltoztatni, és valami jobb irányba haladni, mert az az idő, ami elment itt nekik, azt már az elkövetkező 4 év, 3 év, 2 év alatt, amennyi még maradt, nem fogják tudni bepótolni, mert 4 év továbbra is csak 4 év marad, nem terjesztetik ki ezt az időszakot, ami nekik jelenti vagy a középiskolát, vagy a kisebb osztályokat. Tehát én ebből a szempontból is elég szkeptikusnak látom ezt a helyzetet, hogy online órákat tartsanak, ugye ez az információs sem lesz ugyanolyan értékű, mint hogyha egy offline órában sajátítanák el, úgyhogy én nagyon kételkedem.
Igen, tehát lényegében ezek az online órák kísérletezések, nincsen erre konkrét metódus, hogy hogyan kell tartani egy ilyen online órát. Persze nagyon kell arra vigyázni, hogy a kisebb korosztályoknál ne üljenek túl sokat a gép előtt. Tehát az a régi elképzelés, hogy egy osztályban ülünk, és akkor a táblára felírjuk a leckét, és így adjuk le, az igazából szinte teljesen megszűnik, tehát ez alkalmazkodni kell, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a beszédre, tehát a diák most hiába másolja le az átküldött szövegeket az internetről, annak nagyon sok értelme nincs. Tehát mindenképp valahogy le kell rövidíteni, mondjuk úgy akár csak a tanár által a tananyagot, tehát valahogy sokkal lényegre törőbben átadni a kért leckéket, valahogy úgy összefoglalni, hogy ezek megmaradjanak így az online felületen keresztül is, mert én tényleg nem látok abban sok logikát, vagy nem látom annak értelmét, hogy akár füzetbe hosszú szövegeket másoljanak le a gyerekek, és akkor ezáltal is több időt töltsenek a számítógép előtt. Tehát ezt nagyon át kell gondolni, hogy hogyan, miként adjuk le ezeket a leckéket.
Milyen problémákra nyújthat megoldást a televízión keresztül történő oktatás, azaz a telesuli?
Hát a telesuli az egy olyan koncepció volt számomra, amit nem gondoltam volna, hogy én valamelyik fogok érni, hogy a saját tanáraimat látom a tévében, ahogy anyagot adnak le. Nekem furcsa, és én ezt egy ilyen nagyon vészhelyzetbeli megoldásnak látom, hogy abszolút nem voltam mihez nyúlni, ezért jobb hiány egy tévéadást alakítottak ki, amelyben anyagot adnak le 27 perces adáskeretekben, körülbelül ilyen terjedelemben. Én nem tudom, nekem sosem nyelte el a tetszésemet, mint már említettem azt az előbb, hogy nekünk sikerült az egész anyagot befejezni, mielőtt bejött a kényszerszünet, úgyhogy új anyag szempontjából én sosem néztem ezeket az adásokat. Picit zavaró az, hogy izgulnak a tanárok, ezért sokszor elég furcsán jön ki a dolog. Persze a másik felén nagyon tisztelendő az, amit ők megtesznek, és próbálnak segíteni rajtunk. Egy nagyon szép kezdeményezés, tehát nem szeretném elítélni, viszont számomra nem tűnt hasznosnak.
A telesuli, én azt egy teljesen más kategóriába tenném. Tehát értem én itt is a próbálkozást. Nem mondom azt, hogy nem jó semmire, tehát itt abszolút nem erről van szó, viszont az, hogy a diák nem tehet fel kérdéseket, az, hogy nem tud a tanár igazodni a diákok után, tehát akár tempót, hogy magyarázza el, hogy milyen módszereket használ, tehát ez abszolút nem lehet korrigálni, vagy mondjam úgy állítani a diákoknak megfelelően, ez nagyon megnehezíti a dolgot. Tehát nyilván nekik ott megvan 30-40 percük, ami alatt a kis PowerPointos bemutatójukat el kell mondják, igyekeznek, nagyon gyakran van, hogy abban a rövid időben rengeteg információt próbálnak beletömöríteni. Nehéz, tehát szerintem nagyon nehéz, és egyelőre nem érzem úgy, hogy ez nagyon hasznos lenne, vagy hogy helyettesíteni az offline órákat.
A telesuli keretén belül nem tudnak kérdéseket feltenni a diákok. Mennyire gátolja ez a tananyag megértését?
Hogyha tényleg csak a telesulin keresztül kéne tanuljak, akkor biztos maradnék kérdésekkel, amit később, ha ugye van televízió, akkor gondolom következtethetek arról, hogy van internet és számítógép is a családban. Később informálódhatok internetről, ami sosem lesz olyan értékű információ, mint hogyha egy ahhoz értő embertől kaptam volna meg. Nem tudom, tehát hogyha azzal vetem össze, hogy egyáltalán ne kapd meg ezt az információt, vagy részlegesen értsél meg dolgokat belőle, akkor nyilván a telesuli jobb. De még ezt is csiszolni lehetne.
Én úgy gondolom, hogy szinte teljes mértékben, tehát hogy nyilván itt megint arról van szó, hogy a diák az első magyarázatra mennyire érti meg, de hogyha ott van egy kérdés, ami valami nagyon alapvető dologgal kapcsolatos, akkor a diák abszolút leakadott, nem kaphat választ, nincsenek ott akár az osztálytársak, akiktől ugye a pattárstól meg lehet kérdezni, hogy is értette a tanára az előbbi gondolatot, hogy esetleg az osztálytárs megértette, és akkor valamivel másképp, más szavakkal el tudja magyarázni. Tehát szerintem az, hogy nem tehet fel a diák kérdést, ezt mindenképp gátolja a megértést.
Nagy valószínűséggel júliusban lesz a kis érettségi és az érettségi is, és nem lesz benne a második fél év tananyaga. Ennek a hírnek most mennyire lehet örülni, ha egyáltalán lehet?
Annak, hogy megszabadultunk a második fél év tananyagától, abból a szempontból örvendek, hogy lehet, hogy ez a három lecke már nem volt annyira nehéz, viszont az előző tananyagok azok mind olyan leckékből álltak, amiket több éven keresztül többször ismételtünk. Tehát meg tudtunk ismerkedni ezzel az anyagrésszel, tényleg abszolút mindenféle szempontból, az irodalmat tekintve a szereplőkkel, a cselekményekkel. Tehát meg tudtunk ismerkedni ezzel az egésszel, hogy miből kell mi érettségizzünk. Ez az utolsó három lecke, amit például románból kivett, Az egy picit így az utolsó rugásként ér minket minden évben, mert egy teljesen új anyagrész, teljesen át kell venni a dolgot, és nincsen annyi időnk erre, mint amennyi volt a három év távlatában. Úgyhogy én ennek igazán tudok örvendeni, hogy ettől megszabadultunk, kiváltképpen, hogy most nem is volt ugye a felkészülési idő olyan, mint amilyen szokott lenni.
12-es diákként elsőre azt mondanám, hogy igenis örvendek ennek, tehát nyilván az érettségire kevesebbet kell akkor tanulnom, de hát persze ez így elsőre, hogyha rávágjuk a választ a kérdésre, akkor ez az. Mégis, hogyha belegondol az ember, akkor egyáltalán nem lehet örülni a kialakult helyzetnek. Ha csak erre gondolok, hogy nem lesz benne a második fél éves tananyag, én ebben nem látok nagy problémát. Tehát az érettségi az egy általános tudást felmérő vizsga, hogyha hogyha románból, magyarból, matekből nem lesz benne az a második fél éves anyag, ami megjegyzem minimális, tehát hogy második fél évben már inkább az ismétlésről van szó. Tehát, hogyha nem lesz benne ez az anyag, az szerintem nem változtat sokat azon, hogy mennyire tudja felmérni a diáknak a tudását ez az érettségi.
Meglátásotok szerint mi lesz azokkal, akik most 9-11-esek, vagy éppen 5-7-esek, és nekik is kimaradt ez a fél év, nekik valószínűleg nagyobb szükségük van arra a tudásra, amit ebben a fél évben szereztek volna meg. Ezt hogy lehet majd pótolni?
Én szerintem ez a helyzet, ami most kialakult a világunkban, az főként azért van, mert változtatnunk kell az életünkön. Elég sok területén az életünknek változtatni kell, úgyhogy én úgy látom, hogy most miután visszamegyünk az életbe, és mindenki neki fog, semmi sem lesz ugyanolyan, mint ahogy ott hagytuk március 11-én a dolgokat. Úgyhogy szerintem már nem lehet arra számítani, és hogyha így lesz megint, hogy ugyanígy marad a román oktatási rendszer, és ugyanez lesz a kérés is, akkor én tényleg nem látok fényt az alagút végén ebben a dologban, mert akkor mi kell még nekünk ahhoz, hogy valamit változtatni tudjunk. Úgyhogy szerintem ez valahogy megoldják úgy, hogy átalakítják az érettségi kérelmeket, lehet, hogy újból új tételeket fognak kiadni, amiknek más lesz a felépítésük. Tehát szerintem ezt a lemaradást, az elvesztegetett időt nem fogják tudni visszahozni. Azt még nem várhatják el egyik osztálytól sem, hogy fél évvel meghosszabbítsa önkényesen a tanulmányait, mert így is szenvedünk eleget az iskolapadban.
Igen, ez megint egy nehezebb kérdés. Nekik mindenképp ugye be kell pótolni ezt a kimaradt anyagot, kimaradt leckét. Ugye tervek szerint a kimaradt órák is pótolva lesznek, tehát nem június elején, június közepén fogunk végezni, hanem tovább tart majd az oktatás ebben az évben, és hát valamilyen módot kell találni arra, akár a tanárnak, vagy akár az egész tanügyben a tananyagot kell valamivel lecsökkenteni, megváltoztatni. Nem tudom, hogy én diákként mit tudnék erre mondani. Ha ugyanez a tananyag marad, akkor valamilyen úton, módon be kell pótolni ezt a kimaradt részt.
Elmarad a speciális érettségi, de lesz pótérettségi. Lehetett olyan híreket hallani, hogy a pótérettségi sem lesz idén megtartva. Egy pár gondolatban reflektáljatok erre a helyzetre.
Igen, az egész helyzetnek az elején ez is nagyon kétséges volt, mint amúgy minden más az érettségivel és az évzárással kapcsolatban, hogy akkor most mi is a végleges rendelet, lesz-e pótérettségi, vagy nem lesz pótérettségi, valamint azok a diákok, akiknek speciális érettségiben kellene részesülniük, azok mit fognak kezdeni. Hát először reflektálnék itt a speciális érettségire, ugyanis szerintem, tehát a speciális érettségi az minden évben azért volt megtartva, mert valamilyen céllal ezeknek a diákoknak hamarabb kellett végezniük. Na már most a szükségállapot és a jelenlegi világszintű vírus miatt gondolom, hogy az ők más jellegű tevékenységük is elmaradt, tehát már speciális érettségre logikusan nem lesz szükség. Viszont a pótérettség ez egy olyan dolog, aminek szerintem minden diáknak joga van, és minden évben élni kell vele, bármilyen legyen a helyzet. Tehát, hogyha egyszer tartanak érettségit, akkor kell tartsanak pótérettségit is. Úgyhogy az elején egy picit indokolatlan volt mindenki számára az, hogy a minisztérium úgy nyilatkozott, azt hiszem volt valamilyen ilyen nyilatkozat is, hogy nem lesz pótérettségi, ezt később természetesen kijavították, és végül is most úgy megyünk tovább, hogy számíthatunk erre, és meg lesz tartva az egész. De az elején nem mondom azt, hogy kétségbeeső volt, remélem nem jön el az a helyzet, hogy oda kerüljünk, hogy pótérettségizni kell menni. Viszont úgy érzem, hogy ez most nem egy olyan kiváltság, mint a ballagás vagy a bankett, hanem ez egy olyan létfontosságú dolog, amely egy érettségiző diáknak meg kell legyen adva ez a lehetőség.
Tehát én is úgy gondolom, hogy a pótérettségi az egy nagyon fontos dolog, tehát nyilván az embernek vannak jobb napjai, és vannak kevésbé jó napjai, és meg kell legyen az a lehetőség, hogyha valakinek éppen nem sikerül úgy az érettségi vizsgája, ahogy szerette volna, hogy ezt kijavíthassa, újra megpróbálhassa, tudjon rá még egy kicsit készülni esetleg azokra a lecke részekre, kicsit nagyobb hangsúlyt fektessen, ami esetleg kimaradt az eddigi tanulásból.
Nem csak speciális, hanem próbaérettségi sem lesz. Ez most jó hír?
Nem mondom azt, hogy jó hír, mert nyilván jó volt az, hogy megismerkedtünk a vizsgakörülményekkel, elsajátítottuk azt, hogy tényleg hogyan működnek azok a procedúrák, amit az érettségi írással járnak, viszont én nem látom ezt egy tragédiának sem, tehát...
Azzal, hogy nem lesz próbaérettségi, és nem állítják le az iskolát 3 napra,
fölöslegesen nem látom ezt veszteségnek. Tehát, hogyha valaki akar készülni, akkor nem a pótérettségi lesz az, ami majd felnyitja a szemét, hogy na, neki kéne fogni tanulni.
Én úgy gondolom, hogy nincs ennek különösebb hátránya, hogy nincsen próbaérettségi. Valamilyen szintű próbaérettségit igazából bármikor tud a diák, mondjam úgy, tartani saját magának, tehát, hogy érettségi tételek, rengeteg példa van az interneten, ezeket, hogyha megoldja, kidolgozza és elküldi a tanárának, akkor biztos vagyok benne, hogy a tanárja kijavítja ezeket, ad visszajelzés neki. Ugyanakkor a próbaérettségiknek volt egy ilyen, mondjam úgy, rossz vonzata, tehát hogyha nyilván nem kerül be a naplóba, akkor voltak olyan diákok, akik ezt abszolút nem vették komolyan. Tehát volt, hogy nem jelentek meg, volt, hogy nem tanultak rá, nem volt ennek különös jelentősége. És szerintem az, hogy elmarad, nem változtat sokat a helyzeten.
Mindenki a 8 és 12. osztályos diákokról beszél, hiszen ők fontosak, ők állnak most egy megmérettetés előtt. A többi évfolyamról nem igazán hallani. Henny, neked van egy testvéred, aki 9. osztályos. Ő hogyan éli meg ezt a helyzetet?
Hát a 9-esek, vagyis a testvérem például tananyag szempontjából azt hiszem, hogy matekből kapott valamilyen leckét, amivel előre haladhattak, és történelemből, ami elég furcsa az ő profiljából kiindulva, ugye természettudományra jár, és másból azt hiszem, hogy nem igazán volt nagy mozgás. Igazából a mindennapjai úgy telnek, mintha egy vakációs helyzet lenne, annyi különbsége, hogy most nem mehet ki. Az utcára sem, nem történik igazán sok minden, nem lehet tudni, hogy mi lesz, amikor visszamennek, hogyan fogják ezt a lemaradást bepótolni, úgyhogy elég sötétségben vannak tartva ők is.
Térjünk vissza a végzős diákokhoz, hiszen a végzős diákoknak elmarad jó pár, immár hagyományosnak nevezhető program. Mennyire esik ez nektek rosszul?
Személy szerint nekem ez nagyon rosszul esik. Rólam azt kell tudni, hogy liceumos 4 évem alatt egy aktív diák voltam, és tényleg, ami egyszer az iskolában történt, ott jelen voltam, és tudtam mindenről, és amikor szervezkedni kellett, bármiről volt szó, akkor is jelen voltam, és segítettünk minden ilyen rendezvényen, ami a végzősökről is szólt. És hogy őszinte legyek, egy picit rossz, hogy most pont mi ezt nem kaphatjuk meg. Tehát nekünk nem lesz egy ilyen lezárása a liceumos éveinknek, amiben azt mutatjuk, hogy igen, most elballagtunk, és mindennek vége. Tehát az egész, mintha egy picit olyan függőben maradna, ugye se tanárdiák meccs, az egész osztálynak a hangulatát is eléggé szétszette ez, mióta eljöttünk azóta. Nem is hallottam sokat az osztálytársaimról, látom ugye a közösségi média felületein, hogy mindenki főz, mindenki otthon van, de ez egyáltalán nem olyan, mint amikor az utolsó egy fél évben az osztályközösség összekovácsolódik, és tényleg emlékeket gyűjtünk magunknak.
Mindenképp sajnáljuk, vagy saját nememben beszéljek, én mindenképp sajnálom azt, hogy bizonyos programok elmaradnak, nyilván ez is már úgymond gyökeres része a 12. osztálynak, van ennek egy egész ilyen hangulata, az életünknek egy nagyon fontos szakasza ér véget, és ennek a kellő tiszteletet meg is adták. Rosszul esik, hát persze sajnáljuk, de hát nem mondhatjuk azt, hogy ezért bárkire is haragszunk. Igyekszünk legjobb lehetőségeink szerint megoldásokat találni ezekre.
Az időt nem lehet pótolni. De ezeket az eseményeket valahogy, valamikor be fogjátok tudni pótolni?
Erre sajnos nem tudok választ adni, azért, mert mi sem tudjuk. Tehát egyáltalán nem tudjuk, hogy merre fejlődik majd ez a helyzet ezzel a járvánnyal, nem tudjuk, hogy mi lesz a minisztériumnak a hozzáállása, mennyi időnk fog maradni. Ugye a nyári vakációt sem vehetik el, tehát azt sem csinálhatják meg, hogy felfüggesztik a nyári vakációt azzal való tekintette, hogy itt most elég sokat voltunk iskolán kívül. Úgyhogy én őszintén nem látok sok esélyt erre. Úgy, ahogy az előbb említettem, ez a változások időszaka, szerintem ez is meg fog változni, és sajnos úgy, ahogy nagyon sok mindenben a bolyaiban, ugye mi voltunk az az évfolyam, aki végig kínlotta az építkezést, most mi leszünk az, akinek nem lesz ballagása, nem lesz tanárdiák meccse. Valamilyen szinten elhiszem, tehát én biztos vagyok benne, hogy az iskola is fogja ezt pótolni, hiszen egy megrázó dolog az iskola életében is, hiszen ez egy hagyománnyá vált dolog, és mindenki nagyon szereti ezt az ünnepséget, viszont ezt el kell fogadnunk.
Igen, reményeink szerint mindenképp összehozunk, tehát ugye ballagás, bankett, ezekből, ha nem is egy annyira színvonalas, nem is egy annyira tágabb körű bankettet, de mindenképp valamilyen kis összejövetelt szerintem a diákok majd megpróbálnak összehozni, és hát persze osztályok, egymás között találkozások, még akár érettségi után egy-egy kirándulás, tehát szerintem megkapja mindenki a módját annak, hogy tisztelettel zárja le ezt a 12 évet.
El tudtok képzelni egy online bankettet, egy online ballagást?
Hát én őszintén nem tudok elképzelni online bankettet és online ballagást, tehát ezeknek a dolgoknak az lenne az értelme szerintem, hogy együtt ünnepeljünk úgy hozzátartozókkal, mint az osztállyal, mint az iskolával. Na hát most ez bármilyen médiafelületen 40 percbe besűrítve, nem. Tehát szerintem a bankett része az lehet, hogy nem estei ruhákban, viszont valamikor a nyár folyamán úgyis meg lesz tartva évfolyam szinten, tehát ez valahogy úgyis megünnepeljük, hogy elvégeztük a 12 osztályt, és a ballagás része meg nem tudom, valamilyen módon az is biztosan, hogy az iskola megoldja.
Hát elég érdekesnek hangzik a gondolat. Én úgy gondolom, hogy az ilyen összejöveteleknek az a lényege, hogy ott vagyunk, testközelben, beszélgetünk egymásnak, a szemébe nézünk. Tehát ez tényleg ilyen face-to-face, mondjam úgy, beszélgetésekről, interakciókról szól. Én nem tudom elképzelni ezt az online bankettet.
Összegzésképpen a jelenlegi helyzet mennyire nyomta rá a bélyegét a búcsúra egymástól, osztálytársaktól, tanároktól és az iskolától.
Én egészen addig, amíg publikálta a tanügyminisztérium az új álláspontot
az idén iskolai évvel kapcsolatban, én meg voltam győződve arról, hogy én többet diákként nem fogok visszamenni az iskolába, tehát én iskolapadban valószínűleg többet nem fogok ülni. Úgyhogy nagyon megváltozott rövid időn belül az a helyzet, az az elképzelés, amire mindenki várt. Az, hogy a tanárainktól hogyan fogunk elbúcsúzni, ugye attól, mert nem volt szemtől szembe, attól még továbbra is egy városban lakunk. Szerintem 4 év alatt egymáshoz nőttünk annyira, hogy ezt felnőttként le tudjuk folytatni bármilyen intézményi háttér nélkül is, úgyhogy én reménykedek ebben. Osztályszinten pedig hát továbbra is ott leszünk egymásnak, úgyhogy ez teljesen rajtunk múlik, attól függetlenül, hogy mi fog történni a jövőben.
Érdekes, mert ugye 12-esként már az ember egy ideje készül arra, hogy egy búcsú következik, és akkor igazából hamarabb nekünk már kiadták ezt, hogy akkor most egy jó ideig nem találkozunk egymással. Rányomta valamelyest a bélyegét, tehát nyilván nem ugyanúgy éljük meg, mint más években a 12-esek, de úgy gondolom, hogy ezzel megtanuljuk jobban értékelni egymást, most így talán a sajnos a végén. Hálásak leszünk azért, hogy ott vagyunk egymásnak, hogy nap mint nap találkozunk, hogy tudunk beszélgetni, és hát mondjam azt, hogy majd később lesz mire visszaemlékezzünk a találkozókon, hogy mi voltunk az az évfolyam, amikor ez és az történt. Szerintem megvan ennek az előnye is.
Henning Gáspár, köszönjük, hogy a mai digitális világ vendégei voltatok.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönjük mindenkinek a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. Nagy Bodó Szilárdot, a mai digitális világ szerkesztőjét hallották. Kérjük, hogy hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!